Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egyszer volt.
Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. 1526-2026. A különbség 500 esztendő és persze több univerzumnyi értelmezési többlet. A magyar és a közép-európai történelem egyik legfontosabb eseménye az 1526. augusztus 29-i Mohácsi csata fél évezredes évfordulójára készülve 2026. június 9-én Budapesten tartották a Mohács 500 emlékév egyik legfontosabb tudományos konferenciáját. Mohács mérlege, új eredmények, új lehetőségek címmel. A Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem humántudományok kutatóközpontja történettudományi kutatóintézete szervezésében. Hangképek következnek a konferencia résztvevőinek többségétől. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Mohácsról fél évezred után. Részletek a Magyar Tudományos Akadémia filozófiai és történettudományok osztálya elnöke, Benkő Elek akadémikus, régész, történész köszöntőjéből.
Mohács Magyarország egyik legfontosabb történeti helyszíne. Az 500 éves évfordulóra hosszú évek óta nagyon tudatosan és szisztematikusan készül a történész társadalom. Bevontak számos tudományágat, egy új tudománya, csatatér régészete, a csatatér kutatása is született meg. Mohács környéke már a Kárpát-medence egyik legjobban dokumentált, vagy talán legjobban dokumentált kistérségével vált. Ebben a munkában az akkor még az MTA keretében működő és remélhetőleg nem sokára oda visszatérő Történettudományi Intézet oroszlán részt kezdeményező szerepet vállalt. Számomra a legmegrendítőbb mozzanatot a régészeti antropológiai kutatás hozta, amikor kiderült, hogy a megvizsgált tömegsírokba nem a harcokban eltemetett személyeket, magyarokat és nem magyarokat temették, hanem a csata után módszeresen szabjával kivégzett sok száz, a valóságban esetleg több ezer keresztény holttestét.
Gondolatok egy világhatalom és egy európai középhatalom már a kezdetektől fogva is egyenlőtlen küzdelméről és a következményekről. Fodor Pál, történész, turkológus, Történettudományi Kutatóintézet.
A Mohácsi csata sorsfordító jelentősége nyilvánvaló Magyarország esetében, amely a megelőző évszázadban szó szerint a testével állta útját az oszmán expanziónak. A mohácsi vereség közvetlen következménye az ország soha nem látott pusztulása, a lakosság 4-5%-ának elvesztése, a két király választása, a polgárháború, és végül 1541-ben a főváros, Buda és az ország közepének elvesztése lett. A hosszú távú következmények sem kevésbé tragikusak. Miután az oszmán és a Habsburg nagyhatalom között patthelyzet jött létre, Magyarországon megosztoztak. Kelet és nyugat határa Magyarország szívébe tevődött át, és éppen a magyar szállás területet szelte ketté. Az ország csatatérré vált, a szüntelen erőszak, a militarizált életforma miatt Magyarország alapvető struktúrái felmérhetetlen károkat szenvedtek. Elpusztult az épített környezet jelentős része, megroppant a korábbi település szerkezet, lehanyatlott a korábbi városi központok többsége, áthelyeződtek a gazdaság súlypontjai, és valóságos demográfiai katasztrófa következett be. Mint tudjuk, ennek legfőbb kárvallottja a magyar népesség lett, amelynek aránya 50% alá süllyedt. Nem véletlenül mondják régóta, kollégák, hogy itt keresendők a gyökerei Magyarország első világháború utáni katasztrófájának.
A Mohácsi csata és sorsfordító következményei, amelyek magyar történelmi szempontból talán a csatánál is jelentősebbek. Pálffy Géza, történész, akadémikus, Történettudományi Kutatóintézet.
Mohács nem csak a teljes Kárpát-medence, hanem még Közép-Európa históriájában is sorsfordító jelentőséggel bír. Magyarország és Közép-Európai régió igazi kulcsfontosságú eseményévé, hogy ennyit beszélünk róla, nem csak a csata érdekes, hanem valójában sokkal inkább a következményét tették. Kiváltképpen amiatt, hogy a mohácsi vereség egyik tragikus utórezgése Buda tartós megszállása volt 1541-ben. 1526 és 41, tehát csak is együtt értelmezhető. Magyarország a nála nagyobb területű, négyszer tekintélyesebb lélekszámú, hatalmas gazdasági és katonai fölénybe lévő Oszmán Birodalommal szemben önmagában tartós ellenállásra szerény lehetőségekkel rendelkezett. Így szükséges kimondani. A mohácsi vereség előbb-utóbb elkerülhetetlen volt. Az oszmánok a magyar királyság teljes elfoglalását tervezték, és immár a Habsburgokat tekintették a Duna medencében legfőbb ellenfelüknek. Mindez ráadásul egybeesett Magyarország három részre szakadásának kezdeteivel is. Az volt csak a szerencse, hogy a magyar állam keleti régiójában egy új állam, az Erdély Fejedelemség létrejött. A gyakori hadjáratok nem csak a régió határait rajzolták át, hanem alapvetően átformálták a Kárpát-medence etnikai térképét. Mesterem Szakály Ferenc már több évtizede ezért beszélt Trianon törökkori gyökereiről. Az 1526 utáni másfél évszázadban a magyarság vitathatatlanul megindult a kisebbségbe kerülés útja.
Miért volt szinte történelmi szükségszerűség, hogy az oszmán-török világhatalom előbb-utóbb a Balkánon és a Kárpát-medencében is terjeszkedjen? Ágoston Gábor történész, Georgetown Egyetem, Washington.
Európa megkönnyebbüléssel fogadta Szelim szultán 1520. szeptember 22-i halálát, mivel az európaiak attól tartottak, hogy Itáliára vagy Rodoszra fog támadni. Úgy vélték, hogy a dühös oroszlán Szelim helyét egy szelíd bárány Szulejmán vette át. Amint a következő évek mutatták, ennél aligha tévedhettek volna nagyobbat. Szulejmán apja hódításainak köszönhetően a római birodalom óta Európa és a Közel-Kelet legnagyobb, egybefüggő területű birodalmának uralkodója lett, ennek minden előnyével és korlátaival együtt. Szulejmán 46 éves uralkodását és hódításait Szelim hódításai alapozták meg. A döntés, hogy szent háborút indítanak Magyarország ellen, nem sokkal Szulejmán trónlépése után született, 1521 januárjának végére nem volt már akadálya a 21-es hadjáratnak. Nándorfehérvár leleste után Budán tudták, hogy minden évben várható egy újabb oszmán hadjárat. Szulejmán 23-ban azért nem tudott jutni, és 24-ben Magyarországra, mert megint felkelések voltak. Ugye közismert, hogy 1525 tavaszán a janicsárok azért lázadtak fel, mert Rodosz óta 3 éve nem telt el jelentősebb hadjárat, és ezzel az azzal járó zsákmánytól is elestek. Amint azt tudjuk, 25-ben a boszniai bég már jelezte, hogy a következő évben Szulejmán Magyarországra fog jönni.
Bár voltak információik az oszmán-török birodalom európai terjeszkedési szándékairól, a korabeli európai nagyhatalmak, mint 5. Károly császár német-római birodalma, és például 1. Ferenc király Franciaországa, mégis egyéb hatalmi és érdekérvényesítési szempontokat részesítettek előnyben. Az 1500-as évek elején alig figyeltek Közép-Európára. Korpás Zoltán történész.
1526 előtt 5. Károly nem foglalkozott Magyarországgal. Császár választották 19-ben, 21-től elindult egyfajta háború 1. Ferenc és 5. Károly között. 5. Károly 25-26 folyamán hasonló méretű haderőkkel harcol Németalföldön, Navarrában és Észak-Itáliában, mint amennyit II. Lajos mozgósított. 5. Károly levelezését elolvassa valaki, akkor azt látja, főleg amikor Ferdinánddal testvérével levelez, hogy kap híreket arról, hogy támadnak majd az oszmánok, de ezek jellemzően Velencén és Rómán keresztül jönnek, és nem tudja eldönteni, hogy ez valós vagy nem valós. Ez egyébként 26 tavaszában ez a bizonyos levél. Konkrétan felkéri Ferdinánd főherceget, adjon neki tanácsot. Mit tegyen a magyar ügyben? Ferdinánd valahol nyár elején válaszol. Kereszténység békét kellene megteremteni, támadó hadjáratot kellene szervezni az oszmánok ellen, és ezt a német-római császárságból egy 15-18 ezer fősereg megszervezésével lehetne megtenni. Amikor ez a levél megérkezik, aznap találkozott pár órával, gondolom előtte, 5. Károly 1. Ferenc követével. Róla, hogy szó szerint azt válaszolta a császár arra, hogy hát a magyar ügyekben támogatni kellene Ferdinándot és Lajost, hogy elég törököt fogtam 1. Ferenccel. Ez a problematika, hogy viszonyul a császár a magyar ügyekhez, ez egyértelműen látszik, hogy Itália elvitte a fókuszt. Azokat az erőforrásokat, amivel egyáltalán rendelkezésre álltak.
Már az 1526. augusztus 29-i tragikus mohácsi csata másnapján megkezdődött az események értelmezése, és persze félreértelmezése is. Fél évezred alatt elméletek százai, talán ezrei is napvilágot láttak, mi hogyan történt Mohácsnál. Új szempontok a 21. században. Bészabó János történész, Budapesti Történeti Múzeum.
Kialakult egy olyan oszmán narratíva, ami egy teljesen szabályos csataként írta le a mohácsi összecsapást, ahol szépen fölvonulnak a mezőre, szépen csatarendben fölállnak, és mindenki a helyén van, a ruméliaiak a bal szárnyon, az anatóliaiak a jobb szárnyon, a janicsárok és a tüzérség középen, a szultán meg ott áll hátuk mögött, csak ugye ennek nincs semmi köze a valósághoz. Ez egy menetből megvívott harc volt, létszáma miatt ez a 16. századi Európa egyik legjelentősebb nyílcíni mezei összecsapása, és akkor eljutunk oda ahhoz a kérdéshez, hogy hát hogyan gondolhatta a sokkal kisebb magyar hadsereg, hogy ő elállja a törökök útját. Hát hiszen ez nem egy termopülai szoros. Elvileg rengeteg lehetőség van a megkerülésre. Több lépcsős, szakaszos összecsapás zajlik. Az az elképzelés, amit Tomori fölvázolt, hogy részenként talán meg lehet verni a törököket, egy ilyen felállásban nem egy indokolatlan. Az, hogy aztán a később a csata későbbi fázisaiban, amikor megérkezett a felvonuló anatóliai seregtest, meg a szultán, pontosan mi történt, ezt sajnálatos módon a rendelkezésre álló forrásokból egyelőre még nem sikerült túlságosan jó kisakkozni, de magának a csatának a lefolyását és a harcászati körülményeket illetően mégiscsak ez a rettentő sok forrásfeltárás és forrás publikáció hozott némi elmozdulást a korábbi időszakhoz képest.
Mint minden történelmi eseményről, a mohácsi csatáról is tévképzetek jöttek létre, és főleg bűnbakkereső viták folytak és folynak. Néhány közkeletű tévedésről. Neumann Tibor, történész, Történettudományi Kutatóintézet.
Kérdés, hogy igaz-e, hogy a mozgósítás idején fejetlenség uralkodott az udvarban? Egyáltalán nem volt adminisztratív gondatlanság az udvarban. Az, hogy a király csak jóval később, július 20-án indította meg a hadjáratot, az áll a hátterében, hogy a nemesség jelentős része is csak augusztus elején a királlyal egy időben ért Mohácsra. Tényleg alacsony volt-e a részvételi hajlandóság a politikai vezető réteg körében? Tényleg cserben hagyták-e a királyt a nemesek? A válaszom az egyértelműen nem. Részt vettek-e jobbágyok a csatában? Ez ugye a Dózsa felkelés Mohácsra gyakorolt, gyakran emlegetett hatása miatt is egy fontos kérdés. Az országgyűlés rendelkezését, hogy a jobbágyok ötödét el kell küldeni a csatát vagy a hadjáratba, azt igyekeztek teljesíteni. Szigorúan vették még a jobbágyoknak a mozgósítását is. Előadásokban mindig el kell mondani, hogy felejtsük el egyszer és mindenkorra azt, hogy a Dózsa felkelés utáni tulajdonképpen nem létező megtorlás az bármilyen módon hatott volna az ország katonai potenciájára, egyértelműen nem, lévén, hogy az a megtorlás kifejezetten csak a felkelésnek a vezetőit érintette.
Már a mohácsi csata után megkezdődött a Magyar Királyság részét képező Erdély elkülönülésének eseménysora. A csata erdélyi következményeiről. Oborni Teréz történész, Történettudományi Kutatóintézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem.
A csatát követően és a kettős királyválasztást követően mi történt Erdélyben, mi történt a Magyar Királyság keleti régiójában? Szapolyai János másfél évtizedes katonai sikerekkel teli erdélyi vajdaságát követően joggal gondolhatott arra, hogy királlyá választása után Erdély rendjei egy emberként sorakoznak föl mögötte. Várakozásaiban azonban csalódnia kellett, mert a közte és Habsburg Ferdinánd között az országban meginduló kiszorítósdi az erdélyi rendek körében is heves vitákat, indulatokat gerjesztett, sőt a két király párthívei olykor a fegyveres véres összecsapástól sem riadtak vissza. Megválasztását követően János és Ferdinánd ugyanis az országon belül is kíméletlen küzdelmet folytatott egymással, fenyegetéssel, birtokok és tisztségek elvételével és adományozásával, vagy különféle ágensek személyes propagandája által igyekeztek minél nagyobb számban támogatókra szert tenni. A pártállás változtatások a Mohácsot követő másfél évtizedben mondhatni mindennaposak voltak, ami vitathatatlanul szétzilálta az ország katonai és mentális erejét, megosztotta a rendeket, lehetetlenné téve a törökök elleni hathatós védekezést. Ferdinánd egyik sikeres propagandistája Erdélyben, Georg Reiherstoffer, aki a Szász városok megtérítésében jeleskedett, olykor nem riadt vissza erőszak alkalmazásától sem. Ferdinánd egyik propagandistája Vingárti Horvát Gáspár volt, akit királya a többek között a betleni betlenek és az apafiak meggyőzésével bízott meg. Küldetése sikerrel járt, mert 1527 őszére az erdélyi nemesek közül sokan Ferdinánd királysága mellé álltak. Emögött természetesen az is lehetett, hogy János király hatalma katonailag megrendült ebben az évben, és számos vesztett csata után el is veszítette az ország fölötti uralmat.
Hol és milyen területen zajlott le a mohácsi csata? Több elmélet látott napvilágot. A források által gyakran említett Földvárfalut a tudósok egyelőre azóta is hiába keresik. Találtak azonban sok egyéb fontosat. Bertók Gábor régész, Janus Pannonius Múzeum, Pécs.
Brodarics István említ egy települést, egy falut, amit ő Földvárnak nevez, és hogyha ezt a falut tudjuk azonosítani, akkor tulajdonképpen benne vagyunk a csatában. És ma is falu melletti helyszín, ahol egy középkori település maradványai voltak találhatók, és ennek környezetében pedig mindenféle olyan tárgyak a felszínen, amelyek középkori, késő középkori haditevékenységre utalhatnak. Tágtere van bizonyos elképzeléseknek vagy elméleteknek. Azt a bizonyos ma is melletti települést ezt kezdtük el vizsgálni, és hát ha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a ma is melletti helyszín korát tekintve megfelel, tehát ott lehetett a mohácsi csata idején, mint település. Valahol azért ez a fő összecsapás ebbe a térségben lehetett. Bár pont a ominózus Földvárfalu úgy tűnik, hogy még rejtőzik előlünk. És ami nagyon fontos lenne, kiderült, hogy akiket ismertünk eddig a Mohács csata halottaiként, vagy a tömegsírokból, ők nem az összecsapás halottai, tehát az is egy óriási eredmény lenne, hogyha magának az összecsapásnak a halottait is meg tudnánk találni. Ez itt a hadi leleteknek a szóródási képe, ebben is azt hiszem, hogy egy erős fókuszpont ez a mai helyszín. Igazából, ha valamit jeleznek helyileg a sírok, akkor az inkább talán a csata utáni oszmán tábor.
Kik nyugszanak a mohácsi csatával összefüggésbe hozható tömegsírokban, milyen körülmények között vesztették életüket? Pálfi György, antropológus, Szegedi Egyetem.
Valószínűleg nem a csatatér halottairól lehet szó, ezt ugye a helyszíni régészeti megfigyelések is alátámasztották, hanem valamelyik megtámadott, elpusztított magyar, illetve keresztény tábornak a halottai lehetnek ezekben a gödrökben. Olyan szinten nem volt ismert a feladat, amit egy kevert nagy tömegsír feltárása jelent. Magyar régészet, magyar antropológia ilyennel nem találkozott, de pontosan ilyennel az európai antropológia és régészet sem. Most már a hármas tömegsír teljes egészében digitálisan rekonstruálható. Röviden összefoglalva, oszmánok temettek keresztény maradványokat, teljesen kizárt, hogy ezek csata vagy üldözéses helyzetnek a sérülései, és leginkább lefejezésre, lenyakazásra utaló vágásnyomok. Védtelen helyzetben és alacsony pozícióban elhelyezkedő áldozatokról beszélnek, mint például a letérdeltetett és kivégzett emberek, hiszen volt tömeges fogoly kivégzés, fogoly mészárlás, koponya alaptájéki és 1-es, 2-es, 3-as nyakcsigolyák környéki sérülések domináltak. Egy-két szót a 4-es tömegsírról. Az első megfigyelések ugyanazok voltak, mint a másik esetében. Az sérülések tömege többség az a brutális kaszabolás, mészárlás.
Az 1526. augusztus 29-i csata hatása a közép-európai népek történetére. Varga Szabolcs történész, Történettudományi Kutatóintézet.
Kerültek elő új források. Pillanatnyilag úgy látszik, hogy a legmaradandóbb ezekkel kapcsolatban a régiek újragondolása, vagy így együtt valami új nézőpontnak a kialakítása. Hagyomány Magyarországon, mióta a modern történettudomány létezik, ez a belső nézőpont. Azt gondolom, ez az, ami leginkább megbénítja Mohácsnak a reálisabb értékelését, hiszen magunkból próbáltuk megérteni azt, hogy mi történt velünk, és magunkban is kerestük azt a felelőst, azt a hibát, ami miatt oda jutott az ország, az egykori aranykorból, hogy aztán jött a hányattatás ideje egészen a 20. századig, sőt, hát ugye az követően sem ért véget. De a külső nézőpontok. Számomra az volt izgalmas, hogy a korszakkal foglalkozó szerb, horvát és bosnyák szakirodalom az ugyanerről, de mennyire máshogy beszélt. Mert hogy mindenkinek van egy saját nemzeti perspektívája, és mindenkinek van egy saját állami perspektívája ebben, és hogy az ő helyzetüket, az ő életüket is azért alapvetően megváltoztatta a mohácsi csata, vagy nem. Tehát, hogy a kérdés azért, hogy kinek a mohácsa, hogy vajon csak a magyar királyságban élőknek a sorsát határozta meg, hiszen mi valahogy nem veszünk tudomást arról a 15. századi, mi török-magyar harcok szinterének nevezzük azt, ami várna, az, ami rigómező, de hát egyik az bulgár terület, a másik pedig egy szerb terület, ahol szerbek, bolgárok és mindenféle egyéb nép él, akinek van valamiféle tudata is arról, hogy ő se nem török, se nem magyar. Tehát, hogy mi felvonulási területként kezeljük azt a Balkán félszigetet, ami valójában, ha máshonnan nézzük, akkor a középkori Boszniának a területe, meg a középkori Szerbia, azaz kinek a mohácsa, ebből azt gondolom talán bizonyíthatóvá válik, hogy ez tényleg ilyen szempontból észak-balkáni, közép-európai ügy, ez hatott Havasalföldre, hatott Szerbiára, Boszniára, Horvátországra és Ragúzára.
Már most is sokat és egyre többet ismer a tudomány a mohácsi csatáról, előzményeiről és következményeiről. Sok kérdés azonban még mindig megválaszolatlan. Molnár Antal történész, Történettudományi Kutatóintézet.
A Mohács évfordulóval kapcsolatban már hosszú évekkel ezelőtt megkezdődtek olyan kutatások, amik erre az évfordulóra készültek. Azt gondolom, hogy a Mohács kutatásoknak talán az egyik legnagyobb hozadéka az a Jagelló kor rendkívül alapos újraírása. Ugyanez vonatkozik magára a csatára, a csata történetére, adatbázis készül ezzel kapcsolatban, a csatatér kutatásokra, illetve hát a következményekre, amelyek végül is igazából fontossá teszik, hiszen csata volt bőven a történelemben, és azoknak a nagy része azért lényegében a hadtörténészek érdeklődési területét fedi le leginkább, de ugye szinte minden előadásban elhangzott, hogy Mohács az a magyar történelem, a magyar sors, a magyar nemzet egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb kérdésének az origója. Minden előadás mögött tulajdonképpen vaskos kötetek állnak, tehát nem egy kezdődő kutatás, nem az eddig tudottak összefoglalása, hanem valóban az elmúlt években született nagyon komoly eredményeknek a szintézisét hallhatták. Kiemelkedőek az egyébként is túltermelési válságban szenvedő magyar történettudomány keretén belül is ez a sokoldalú látásmód. Tehát ha megnézzük az 1926-os, hát akkor egy kötet, ugye, meg hát néhány ezzel kapcsolatos tanulmány, egyébként meg néhány nagyon érdemdús forrásközlés is, ami megjelent, vagy éppenséggel nem jelent meg, hanem csak jóval később. Vagy az 1976-os évfordulóhoz képest, amelyek már megindultak ezen az úton, mind a kettő, de igazában véve én azt hiszem, hogy ez az 500 éves évforduló volt az, ami abszolút kibontotta Mohácsot egy birodalmi és egy közép-európai, sőt európai látókörrel vizsgált történelmi eseményé. Én azt hiszem, hogy ez talán az egyik legnagyobb novuma ennek, hogy egészen más súllyal beszélünk most az oszmán birodalomról, mint beszéltünk a mondjuk akár 1976-ban. Egészen más dimenziókban látjuk a német-római birodalmat, a Habsburg monarchiáról nem is beszélve, vagy Spanyolországot, egészen másképp látjuk a Balkánt, és egészen másképp látjuk a közép-európai részvételt. Ez egy olyan évfordulónak lehet a minta példánya, amikor a magyar történettudomány ezt nagyon időben és jól használta ki, plasztikus képet adott ez a konferencia.
Mohács mérlege. Új eredmények, új lehetőségek.